2024. május 21-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 45 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk, mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A hétvégén malomnapot szerveztek Gyulak után, ott készült összeállításunk.
Nekem Molnár a szakmám, viszont nem voltunk vállalkozók. Egy nagyon lerobbant malomroncsot találtunk itt.
Majd a május közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Főleg a lányok érdeklődnek a lovaglás iránt, de egyesek nagyon hamar ráunnak. Berde Orsolyát, az Árkosi Barabás Lovarda oktatóját kérdezzük.
Az a gond a gyerekekkel, hogy nagyon hamar feladják, tehát hogy nincs kitartás. Egyszer az ember valamivel kitartó, akkor van fejlődés.
Őshonos fenyőfajtákat nevel a Csemete kertjében a gyergyószárhegyi Gálpál László erdőmérnök. Nála jártunk mikrofonunkkal.
Az ömivel lucfenyő, veresfenyőnek hívjuk mi, ugye azt telepítünk vissza, megmaradunk az őshonos fajok mellett.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Szombaton nagyon sokan vettek részt Gyulak után a malomnapon, ahol a jelenlegi malom működésének 20 éves évfordulóját ünnepelték. Elődje már 1910 óta őrölte a gabonát itt a Kiskükülő partján. Az ünnepi megnyitó és köszöntő beszédek mellett a kelementelki és gyulakúti iskolások műsorát láthattuk, majd a gyulakúti szivárvány néptánc csoport lépett fel. Összeállításunk elején Szabó István és Adorján Kálmán református lelkészek, valamint Hajlák Attila római katolikus plébános beszédéből idézünk.
Zúgó patakon a vízi malom, mikor kelepel, elhallgatod. Ahogy fut a hab, belé akad, kattogva neki dőfős szavakat. De nagy hatalom a vízi malom, elállom útad, ha én akarom. A csacska patak azt csobogja csak, addig kelepelsz, míg én hajtalak. Igaz, hogy ez egy vízimalommal kapcsolatos vers, de a ti malmotokat is a kis patak majdnem elvitte.
Istennek adunk hálát, akitől várható minden áldás. Mert Frunzáéknak is fontos, hogy ez a nagyon is földi vállalkozás a mennyben lakozó Isten áldását bírja.
A malom a Szentírásban nagyon fontos szerepet játszik, és öröm számunkra, hogy ma itt együtt lehetünk, megünnepelhetjük, megköszönhetjük a jó Istennek ezt a 20 évet, és azt, hogy a malom zúgása és ennek a malomnak a zúgása hozzátartozik a mindennapi életünkhöz. Áldja meg ezt a mai napot, ennek a malomnak az életét, a közösségeinket és a családjainkat, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Sebestyén Eszter Kövi Pál írásából olvasott fel.
Minden családnak megvolt a maga kovásza, s valahogy szégyen is volt kovász kölcsön kérni. Nem sokra becsülték azt az asszonyt, aki nem tudott a kovászra vigyázni. A kovászt anyám nagyanyámtól kapta, amikor férhez ment, és önálló háztartást kezdett vezetni. Nagyanyám pedig dédnagyanyámtól, és ez így ment a maga rendjén vissza a messzi századokba.
A délutáni órákban a Kopia Kollektíva Egyesület egy Malom ünnepe című kiállításának megnyitójára került sor. Vida Gábor Senki háza című könyvéből olvasott fel, volt malomlátogatás, gyermekfoglalkozások, de az eszemiszom sem maradt el.
Kerekes Emőke vagyok, fotográfus, a Kópia Kollektíva Egyesület elnöke.
Itt Gyulakután egy kiállítást is szerveztek. Kimondottan csak a malom életét mutatjuk be, vagy a molnár szakma titkait?
Is. Mindent megpróbáltunk belefoglalni. Igazából mi 3 éve kinéztük úgymond magunknak a malom épületét, és azóta terveztünk egy kiállítást. Arra törekedtünk, hogy megmutassuk egy picit a lisztnek, a malomnak az absztrakt művészi megfogalmazását, illetve az itt dolgozók, tehát a molnárok, mert erről nagyon ritkán szokott szó esni, tehát a liszt általában a főszereplő, de hát aki előállítja, én azt gondolom, hogy legalább olyan fontos lehet az emberi kultúrtörténetben, mint a pásztorkodás. Úgyhogy a kiállításon megjelennek az itt dolgozó molnárokról portré, illetve absztrakt alkotások. Lőrinci Inez, Szekeres Ilma inkább az absztrakt részről közelítette meg a dolgokat. Bala Zoltán egy videót készít, jó magam pedig a portrék fele orientál. Hogy így mondjam.
Hány napot kellett eltölteni itt a malomba, és munkaközben fényképezni az alkalmazottakat?
Ez a 3 év arról is szólt, hogy amikor volt egy kis időnk, eljöttünk. Fontos volt, hogy milyen fény legyen, és hát az is fontos volt, hogy munka közben, a malom működése közben, hogy lisztesek legyenek, hitelesen legyenek ábrázolva, úgyhogy ez egy több napos és egy több éves folyamat is, mert hogy a tervezés, maga a gondolatisága az, ami sok idő, mert az, hogy végül megnyomom a gombot, és hogy az olyan legyen, amilyen, az mindenkinek így a lelkiségébe, a fejébe kellett valami legyen erről az egész témáról, hogy mit gondol, mit érez.
Gondolom, hogy a legnehezebb az, amikor a kész anyagból majd válogatni kell, hogy hány kép kerüljön ki.
Két nagy mondásunk van, a teher alatt nő a pálma, és úr az az idő, úgyhogy nem termeltünk sok képet, mert nem volt rá lehetőség. Szoktuk kérdezni, hogy egy fénykép mitől profi és mitől amatőr, és a válogatás az. Tehát, hogy nekünk a válogatás már nem annyira hosszú folyamat, mert már akkor válogatunk, amikor megnyomjuk a gombot.
Eddig lesz látogatható ez a kiállítás?
Terveink szerint csak ma, hiszen a malomnak jövő héttől már működni kell, és a liszt az a levegőbe száll, és a képekre is ráragad, és most, ahol van a kiállítás, ott amúgy lisztes zsákok szoktak lenni, amúgy az is gyönyörű, nagyon szeretjük azt a látványt is. Egy úgynevezett pop-up kiállítás, tehát amikor ilyen nagyon rövid időre szól, és egy nagyon kompakt kiállítás. Tervezzük, hogy a Kópia Kollektíva honlapján csinálunk egy online galériát, hogy lehessen látni a munkákat, és az Instagram oldalunkon is posztoljuk a kiállítást, és reménykedünk, hogy hát, ha még valahova elvihetjük. És szeretnénk kicsit folytatni, még körbejárni ezt a témát interjúkkal, idősek megszólításával, régi történetekkel, mert minket igazából ez a több mint 100 éves történet érdekel, és a helyieknek a viszonya ehhez, de erre most nem volt olyan sok időnk.
20 évvel ezelőtt elindult egy vállalkozás itt Gyulakután, és egy 100 éves hagyomány próbáltak tovább éltetni. Mikrofonunk előtt Frunza Károly és felesége Tünde Ilona. Nehéz volt az elmúlt 20 év?
Nehéznek nem mondhatom, de nagyon sok kihívással járt. Nekem Molnár a szakmám, viszont nem voltunk vállalkozók. Menet közben kellett tanulni a vállalkozás menedzsmentet is, meg a malom működtetését is. Egy nagyon lerobbant malomroncsot találtunk itt.
Munkaerőhiánya küzdködnek, mert nagyon sok vállalkozó azt mondja, hogy ha megfizeti az embereket, akkor sem igazán kapnak jó embert, aki hosszú távon kitartson a vállalkozás mellett.
Ezzel is küzdünk úgy, mint más, de én imádkozni szoktam. Mindenben az Úristen segítségét kérem, és elmondom, hogy ha az Úristen akaratával megegyezik, engedje, hogy megtörténjen, hogyha nem, akkor akadályozza meg.
Mit örölnek itt a malomban?
Búzát, meg kukoricát örülünk, és állatoknak való lisztet is csinálunk, de nem koncentrált lisztet, hanem csak tiszta gabona, búza, árpa, störöbúza.
Mekkora körzetet szolgálnak ki a termékeikkel?
Maros, Hargita, Kovászna megyét, meg Fehér megyébe is. Azon kívül nagyon sok vásárlóink vannak, akik akár Magyarországra, meg Svédországba, meg Ausztriába visznek lisztet, mert megkóstolták az egészséget, tudják értékelni.
Hogyha bárkinek van szüksége gabonáját megöröltetni, akkor fohászkodhatnak önökhöz?
Igen, természetesen ezzel is kiszolgáljuk a hozzánk forduló embereket. Lévén ez egy régi malom, nap mint nap van felfedezni való, és még mai napig is tudom csodálni, ahogy a férjem mondta, hogy nagyon szereti a szakmáját, én megszerettem. Ugye a fiaink is besegítnek, és ügyesek, okosak, és akkor ezeket úgy egy kalap alá tesszük, és próbáljuk ezeket fejleszteni. Emiánt, amikor a népőrlésbe hozzánk fordulnak, szívesebben kicseréljük, azért, hogy a gépek ne állítodjanak el. Ezt egyedül nem tudom én a férjemmel, családommal megcsinálni, ehhez kell mindenki. Nagyik.
Ahogy elnézem önöket, olyan lelkesek még ma is, a sok nehézség ellenére, hogy amíg bírják, azért nem adják fel.
Az ember, amit szeret, az sokkal könnyebben tudja csinálni. Persze vannak nehézségek, vannak kihívások, meg a zörlésen kívül a szállítást is én oldom meg, a párbeszéd is a pékekkel, az nagyon-nagyon fontos.
Elhangzott összeállításunk a hétvégén készült a Gyulakuti Malomnapon. Kitartásra van szükség, ha eredményt szeretnénk felmutatni. Több lábon kell állni, hogy sikeresek lehessünk. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mezei Erzsébetet hallgattuk, a következő percekben néhány május közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A kiültetett paprikán figyeljük a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését. Amint az első megtelepedő egyedeit látjuk, vírusterjesztésük megelőzésére permetezzünk ellenük. A paprikán számos levéltetű faj fordulhat elő, de vírusterjesztés szempontjából a zöld, őszi barasz levéltetű a legfontosabb, erre különösen érdemes odafigyelni. A védekezésre ilyenkor a pimetrozin hatóanyagú, felszívódó hatású, a levéltetvek központi idegrendszerére ható, egyúttal környezetkímélő készítményt érdemes választanunk. A paradicsomnál is a levéltetvek berepülő példányainak megjelenését kell figyelni. Amint az első egyedeiket észleljük, vírusterjesztésük megelőzésére pimetrozin vagy pirimikarp hatóanyagú szerrel permetezzünk ellenük. Ilyenkor a riasztó hatással is rendelkező, hosszú hatástartalmú pimetrozin készítményt részesítsük előnyben. Ugyanígy figyeljük a burgonyabogarak megjelenését, s ha egyedszámok indokolja, védekezzünk már a táplálkozásuk megkezdése idején. A bogarak ellen a benszúltabb vagy a kartabb hatóanyagú készítmények közül válasszunk. Kisebb területen a betelepülő burgonyabogarak összegyűjtésével is megelőzhetjük a kártételt. A hosszabb tenyészidejű káposztafélék magvetésekor is érdemes a baktériumos fekete erősség fertőzését megelőzni. A talajból, a fertőzött növénymaradványokról és a vetőmagról kiinduló fertőzést a vetőmag csávázásával érdemes megelőzni. Ezeket a késői magvetéseket a számukra kedvezőtlen környezeti viszonyok alakulása miatt már ritkábban fertőzik a palántadőlés korokozói. Ennek ellenére azonban a kertekben, amelyekben rendszeresen nevelünk palántát, érdemes a magtakaró földet TMTD hatóanyagú szerrel fertőtlenítenünk. Kísérjük figyelemmel kertünkben a napközben rajzó, feltűnő fehér káposzta lepkéket. Megjelenésük esetén fel kell készülnünk a tojásokból kelő fiatal hernyók elleni védekezésre. Nagyobb felületű káposztásban érdemes a bagolylepkék előrejelzésére alkalmas feromon csapdákat kihelyeznünk. A fiatal karfiol rózsák napsugárzás okozta károsodása megelőzhető, ha megtörjük a rózsa alatt levő 2-3 levelet és ráborítjuk a virágzatra. Ismét permetezzük rózsabokrainkat a lisztharmat, a rozsda, a diplokarponos levélfoltosság és a levéltetvek ellen. A kombinált védekezésre lisztharmat és a levéltető elleni készítményt cineb, mankoceb vagy kaptán hatóanyagú gombaölőszert használjunk. Ha a fésűs csápú rózsadarázs, a fehéröves levéldarázs, a sárga és füstös szárnyú varródarázs álhernyóinak károsítását észleljük, fenitrotion hatóanyagú rovarölőszert használjunk. A permetezés egyúttal a rózsakabóca ellen is hatásos. Virágzó gyöngyvessző, bodza és galagónya bokrainkról érdemes a virágrészekkel táplálkozó aranyos virágbogarakat összeszedni. Ezzel nem csak ezeken a növényeken okozott további károsításukat előzzük meg, hanem a később virágzó pünkösdi rózsa és a rózsa virágait is kíméljük kártételüktől. Érdemes a gladiolust alaposan szemrevételeznünk. Ha a hagymagumok egyáltalán nem, vagy csak gyengén hajtottak ki, illetve leveleik a csúcsuktól kiindulva sárgulnak, hervadva pusztulnak, a fuzáriumos rothadás, ha a belső leveleiken barna, kiemelkedő foltok és fekete csíkok láthatók, a baktériumos rothadás fertőzése miatt szükséges a károsodott növényeket megsemmisítenünk. Helyükre gumós vagy hagymás növényt lehetőleg 3-4 évig ne ültessünk. Egynyári virágainkon és az iriszfajokon figyeljük a kékeszöld színű, apró termetű földi bolhák megjelenését. Ha tömeges kártételüket, a levelek pusztítását észleljük, védekezzünk ellenük foszalon hatóanyagú készítménnyel. Keresztes virágú dísznövényeinken figyeljük a káposztapoloskák megjelenését. Amikor a vörös vagy sárgásvörös színű, fekete rajzolatú lárvákat vagy a kifejlett egyedeket észleljük, érdemes ellenük fenitrotion hatóanyagú növényvédőszerrel permetezni. A levéltetvek tömeges telepképződése idején a még nem virágzó, illetve a már elvirágzott díszcserjéinket pirimikarp hatóanyagú készítménnyel védjük kártételük ellen.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha tojást főzünk, ne csak sót tegyünk a vízbe, hanem egy kevés zsiradékot is, mert így egészen biztos, hogy lejön a héja és egyben marad a tojás. A megmaradt tojásfehérjét érdemes lefagyasztani úgy, hogy a doboz tetejére ráírjuk, hány fehérje van benne. Így később felhasználható például négerkockához, fehér püspök kenyérhez. Ha nagyobb mennyiségű petrezselymet vagy kaprot vásárolunk és nem használjuk fel azonnal, a maradékot tekerjük papírtörülközőbe és tegyük fekete zacskóba. Nem éri fény, tehát tovább eláll. Ha töpörtyűs pogácsát sütünk, ne darált töpörtyűt vegyünk, hanem egészet, és azt kézzel, esetleg sodrófával nyomkodjuk össze, így nagyobb darabok is lesznek benne. A sütésből megmaradt élesztő maradékot tegyük a növények locsolóvizébe, kiváló tápoldat a cserepes virágokhoz.
Berde Orsolya vagyok, én vagyok a Barabás Lovarda lovas sportoktatója.
Régóta?
Igen, a lovarda 15 éve működik, és 9-10 éve én vagyok az oktató.
Kiket kell oktatni? Milyen korosztály jön lovagolni?
Általában gyerekek jönnek, 3 évestől fel 18 évesig, de annál idősebbek is járnak, de inkább a célközösségünk az 1-4-esek, az 5-8-asok, a 9-12-ösök.
Általában a lányokat vagy a fiúkat érdekli?
A lányokat. Nagyon sok lány lovasom van, fiút úgy lehet, hogy az egyik kezemén meg tudnám számolni, hogy hány fiú lovasom van.
Bármerre megyek, mindenhol a lányok tarolnak. Pedig, hogyha én azt hallom, hogy lovasport vagy lovaglás, nekem elsőre a fiúk ugranának be. Miért van az, hogy a lányok érdeklődnek inkább ez iránt?
Szerintem azért a lányok, mert egy állat a társunk a lovaglásba, és inkább a lányok érzik, hogy gondoskodnak róla. Tehát az én véleményem szerint olyan, mint egy plüssmaci. Rasztot kell putyulgatni, ápolni, szeretgetni, és én úgy gondolom, hogy ezért inkább lánysport. De viszont, ha megnézzük az élsportba, az olimpiát, vagy ilyen nagyobb versenyeket, akkor ott a fiúk vannak.
Mindenkinek saját lova van? Vagy a lovarda biztosítja nekik a lovat?
Van egy pár lovasunk, akik saját lovan rendelkeznek, de legtöbb lovasnak mi biztosítjuk a lovat. Tehát ez is a célunk, hogy ismerjék meg a lovat, és ha már megismerték, és tényleg megbizonyosodnak arról, hogy szeretnének ők is lovat, és el tudják gondozni, és tudnak felelősséget mutatni iránta, akkor persze nálunk tarthatják a lovat, és lehet saját lovuk. Tehát úgy, hogy nálunk tartsák őket.
Akinek nincsen saját lova, az több lovan tanul meg lovagolni?
Vannak az iskolalovak, akik olyan, mint a bárányok, hogy bárki bármilyen tudással jöhet, felülhet rá. Vannak a versenylovak, akik egy picivel nagyobb tudással rendelkeznek, nagyobb tudású lovas tudnak sikerekre vinni, tehát lovagolni rajta. De nálunk is megvannak, hogy melyik az a kezdőló, amin lovagolnak, és melyik a haladóló, és akkor úgy fokozatosan lépnek fel. Az én álláspontom, hogy egy lovas, ha minél több lovat el tud lovagolni, annál több ember, tehát annál több dolgot tanul meg. Tehát lovonként változik. Ugyanúgy, hogy emberenként változunk, ugyanúgy a lovak is személyiségileg és tudásilag is változnak.
Mekkora körzetből jönnek a gyerekek?
Legtöbben Sepsiszentgyörgyről, Árkosról is van egy pár lovasom, és még Brassó megyéből is járnak hozzánk.
Egy alkalommal mennyi időt lovagolnak?
A kezdőknél én általában szoktam heti egyet, ahogy már jobban fejlődik és jobban érdekli, akkor van olyan, aki egy héten kétszer, vagy egy héten háromszor. De van olyan lótulajdonosom is, aki 5 napból egy-egy órát mindig a lóhatán tölt.
Van olyan, aki menet közben rájön, hogy hát mégsem nekem való, és akkor úgy feladja. Vagy aki elkezdi, az annyira megszereti, hogy nem adja fel.
Sajnos, hogy nagyon sok olyan lovasunk van, aki elér egy bizonyos fejlődést, meghátrál és feladja. És pont ez ellen küzdünk, attól már van egy nehézség, azt meg kell próbálni áthidalni. Tehát a lovaglásban is van egy olyan, hogy egy darabig jól fejlődünk, akkor van egy stagnálási időszak, és csak azután fejlődünk. Mert az agyunk és a testünk fel kell dolgozza azt a sok információt, amit kapunk. És amikor már feldolgozta, utána tudja befogadni az újat, és tud fejlődni.
Általában hol torpa? Annak meg mi miatt?
Az a gond a gyerekekkel, hogy nagyon hamar feladják. Tehát, hogy nincs kitartás. Ezt próbáljuk mindig bevezetni nekik, hogy kitartóak legyenek. Már egyszer az ember valamiben kitartó, akkor van fejlődés. De hogyha egyből feladják, akkor nincs. Megvárják a vágtát, ugye egy ideig stagnálnak, és utána már hamar feladják. De ezért próbálunk érdekes dolgokat kitalálni, például eljárni, túrázni terepekre, hogy minél több új dolgot ismerjenek meg, és minél jobban akarják, hogy ők tényleg ők tudnak, és tudnak teljesíteni.
Régebben könnyebb volt a gyerekekkel, akkor nagyobb volt a türelmük.
Amikor mi kezdtük a barátnőimmel a lovaglást, akkor indult a lovarda. Nem ilyen volt, mint most, hogy annyi minden legyen, tehát annyi feladatok, hanem nagyon kis gyerekcipőbe járt a lovaglás. Én akkor úgy láttam, hogy mi kitartóbbak voltunk, mert én is itt vagyok, oktatom a gyerekeket, lovagolok. De mostani gyerekek valamiért nem eléggé akarnak dolgot.
Van olyan, aki már szép sikereket ért el a lovaglásban, a versenysportban?
Igen, mi hobbi versenyekre járunk, van egy régió kupa, ami három megyét köt össze, Hargita megye, Kovászna megye, Maros megye. Ottan ügyességi versenyben a lovasaim nagyon jól vesznek részt. Most próbálunk az ugratásra is, több gyereket indítottam ugratásban. Volt egy második helyezésünk, és volt egy ötödik helyezésünk. De azt kell tudni, hogy mi saját tenyésztésű lovakkal, nem külföldről megvásárolt lovakkal dolgozunk.
Olyan volt-e, hogy valamelyik gyerek nyert, és akkor az osztálytársa is kedvet kapott, a baráti köre is kedvet kapott? Igaz, hogy nem sokáig, de azért kipróbálták.
Igen, van most egy gyerekcsapatom, 3-4 lány osztálytárs, és az egyik meghallotta a másiktól, hogy ő jár lovagolni, és lehet, hogy indul versenyen, és akkor a többi osztálytársa is kedvet kaptak, és azóta nagyon aktívan járnak, és próbálják magukat felzárkóztatni, úgyhogy vannak, igen.
Meddig lehet ezt ilyen nagy szenvedéllyel csinálni? Hát úgy beszél a lovakról, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, és ez szerintem egy életforma már Orsinál.
Igen, én azt szoktam mondani, hogy ha nem szeretném, nem tudnám csinálni. Minden idejét oda kell áldozni, tehát itt nincs olyan, hogy most most mi süt a nap, megyek szabadságolni. Nem, itt a ló az egy teljes embert igényel, és a munka is. Tehát mindig azt az időt kell kihasználjuk, amikor jó idő van. Mert akkor van az embereknek kedve lovagolni, kijárni, tehát ez nekem van az életformám. Tehát mindig a családom is tudja, és mindig úgy alakítjuk a vakációs programokat, ami nyaralás kéne legyen, de mi ezt vagy télen, vagy késő ősszel csináljuk a nyaralást. És akkor így már megszoktak.
Elhangzott interjúnk Berde Orsolyával, az Árkosi Barabás Lovarda lovasoktatójával készült. Most Mátyás Judit énekel.
Gálpál László vagyok, orotvai származású, de Szárgyan élő lakos.
Jelenleg erdőmérnökként dolgozol, de nagyon sok mindennel foglalkozol. Hogy lehet mindent egyeztetni? Neked is gondolom a 24 óra az 24 órából áll.
Igen, hát én inkább erdészeti szakembernek hívnám magamot, mert ugye a mérnöki dolog az irodaias, én az irodát soha az életben nem szerettem, terepember vagyok. Tehát amellett, hogy végzem a napi teendőket, ami a szakmával jár és mind alkalmazott, van nekem egy saját csemetekertem, és mindennel olyannal foglalkozok, ami a szakterületen belül létezik. Tehát úgy a vadászat, úgy a halászat, van egy kicsi halastavam, de csak a saját családunk részére egy pisztrangászatom. A csemetekert az, ami egy kiegészítő jövedelemforrás, ezzel foglalkozok vagy 15 éve, természetesen bejelentett csemetekert. Idén 130 ezer csemetét ültettem, remélem, hogy majd el is tudom adni két év múlva, hiszen ezek a projektek most, amik utoljára az Európai Uniós támogatások, a penererés támogatások most nagyon beindultak, ezért szükség van csemetére. Addig fogom ezt csinálni, ameddig megéri, aztán valószínűleg leapasztom, vagy már a fizika erőse lesz akkora. Különben én is pályáztam, tavaly volt lehetőség, megpályáztam egy fóliasátrat, fóliaházat, várom a fejleményeket, eddig csak azt üzenték, hogy igen, elfogadták, és majd fognak értesíteni.
Mekkora területen van ez a csemetekert?
Hát úgy összbe egy hektáron termelek most, több ponton van, mert nagyon kell összpontosítani ahhoz, hogy mindenképpen legyen a víz 100%-osra biztosítva. Volt olyan helyem, hogy fenn kellett hagyjam, mert annyira elfogyott a víz, hogy egyszerűen nem tudtam tovább biztosítani a helyet. Általában patakhoz közel, vagy bányai forráshoz például közel. A legnagyobb csemetekertem az jó bányai forráshoz van közel, és így fenn tudom tartani, másképp nagyon nehéz.
Milyen csemetéket nevelsz?
Zömivel lucfenyőt, veresfenyőnek hívjuk mi, ugye azt telepítünk vissza, megmaradunk az őshonos fajok mellett, nagyon ritkán el egy fajokat is, mint például jegenyefenyő, tehát fehérfenyő, vagy az igazi vörösfenyő, azt termelek, de zömivel lucfenyő.
Megrendelésre teszed ezeket a fajtákat, mert tudod, hogy 2-3 év múlva ezt tudod értékesíteni, vagy te termeled, aztán előbb-utóbb megkerül a gazdája.
Ilyen szempontból nagy előny, hogy a szakmai berkekben dolgozok, rengeteg tulajdonost ismerek, tudom, hogy hol van szükség utánpótlásra vagy csemetére, ezért elég időbe le is sikerül egyeztetni, hogy legyen biztos, mert olyan a csemete is, mint bármi, hogyha nem időben lépsz, akkor vagy túlnővi magát, ami már nem olyan, nem lesz jó, nehezenben alkalmazkodik, úgyhogy általában a piacot megkeresem előre.
Azért elég sok munka van e körül. Hát vegyszerezni nagyon nem lehet a csemetekerbe, vagy lehet bizonyos szinten. Munkaerőt találsz-e? Mert ez mindenhol a legnagyobb probléma.
Hát igen, mindenki ezzel panaszkodik, ugye, hogy nehéz a munkaerőt utánpótolni. Nálam is vannak nehézségek. Az igazság az, hogyha úgy állsz a dolgok mellé, ahogy kell, tehát tisztességesen kivizeted azt a napszámost, vagy azt a segítséget, akkor nincs probléma, még mindig kerül munkaerő. Nem mondom, hogy nem nehezebben. Én azt mondom, hogy engem inkább az hajt, az a lelkesedés a szakma iránt. Képes vagyok én is pontosan úgy letérdepelni, gyomlálni az asszonyokat, közé, vagy ültetni, vagy bármit. Én tényleg szeretem ezt csinálni, ezt amúgy nem is lehetne másképpen. Rengeteg az ellensége a csemetének is, elkezdve a gombabetegségektől, azzal kezdődik, utána a vakond, a lótető óriási károkot tud tenni egy ilyen csemetekerbe. Úgy az éghajlati körülmények, ha túl nagy a napsütés, akkor kell árnyékolni, ha túl sok az eső, az se egészséges neki, de míg a lelkesedés hajt, addig teszem a dolgom, aztán amikor úgy érzem, hogy ebből most már elég, kéne kicsit pihenni, akkor az következik.
Állatok, vagy esetleg emberek kár tesznek-e a csemetekerben?
Ritkán van az, hogy ember, tehát az már rossz szándékú ember kell legyen, de hál' Istennek ilyenre még nem volt példa. Az állatok azok igen, hogyha nincsen megfelelően bekerítve, akkor az őzek, szarvasok képesek átugrani a magas kerítést is, és biza óriási károkat tudnak okozni, leharapják a csemetének a hegyét, és az pedig már nem lesz szabványos, akár kettiágazó lesz az a fa, ami nem előnyös semmiképpen az erdészet előírásoknak, tehát erre nagyon kell vigyázni, de akár a kis csemetéknek, ugye a faiskolába, a faiskolát értsük azon, ahol az egyéves kicsi apró csemetéket ütessük ki, ott a nyúlak tudnak a vadnyúlak kárt okozni. Úgyhogy van, tehát ellenség mindenképpen van, ezért nagyon jól oda kell figyelni. Magyarul oda kell tenni, amit oda kell.
És bizonyára a kis családi tó is veszélybe lehet, körülötte erdő van, a vadak, ha nem véded, akkor bizonyára előszeretete felkeresik.
Volt bizony olyan, hogy a medve próbált bejönni, szerencsére csak a tápot ette meg, nem jutott el a halakig, azt viszont el kellett riasztani komolyabb villanypásztorral. Volt olyan helyzetem is, ahol ember is próbált besegíteni, úgyhogy nekem nem hagyott még kóstolót se. Ilyen is történt meg az elején. A legnagyobb baj inkább a patakoknak a felzavarása, tehát akár kitermelésekkel, akár esőzésekkel, mert a pisztrang köztudott, hogy nagyon oxigén igényes, nagyon kényes arra, hogyha víz nélkül marad, vagy hogyha csobogás nélkül marad, hideg víz kell neki, nem olyan, mint a ponty vagy a kárász, hogy akármilyen vízbe elbon.
Róla tudjuk azt, hogy műkedvelő színjátszó csoportba is tevékenykedsz, többek között a Gyergyószárhegyi Műhely Színpadnak az oszlopos tagja vagy, sőt, orotvaiként te alapítottad meg Szárhegyen a színjátszó csoportot, emellett lakodalmakban meg gazda is vagy. Hát hogy lehet ennyi fele szakadni? Mert van, amit majdnem egy időben is kéne csinálni.
Elmondom őszintén, akár a lakadalmak, akár ez a műhely színpados dolog, illetve a színjátszó csoportnak a fenntartása, illetve az ott működés, az kikapcsolódás nekem. Más azt mondja, például a lakadalmat elvállal egy vőfélyként, hogy neki az munka, hát nekem őszintén megmondom, hogy kikapcsolódás, mert egészen más csinálok, mint a hétköznap. Ugye maga a szakma se egy a népszerű szakma, amivel mindig lehet dicsekedni. Sajnos a mai világban reméljük, hogy megírjuk azt, hogy elérjünk arra pontra, hogy legyen egy tisztelt szakma. Most jelenleg még mindig nem. Az ugye erdőviszonyok, problémák, azok vannak, emberekkel van dolgot, de ezek a dolgok, például a lagzik, vagy a színjátszás, a színpadon szereplés, azok visszahozzák azt a negatívumot, amit az ember elveszít a szakmának köszönhetően.
Színjátszásban lehet, hogy nem nagy a konkurencia, de például így lakodalmakba gazdának lenni, vagy vőfének lenni, azért elég sokan próbálkoznak ezzel. Mennyire vagytok egymásnak a konkurensei, vagy hogy mennyire van féltékenység ezen a területen, hogy most miért téged hívtak, és miért nem engem, mert az én területemre jön dolgozni.
Én őszintén mondom, annak örülnek, hogy nagyon színes a paletta. Az igények óriásiak a fiatalok részéről, van, aki ilyen vőfét akar, van, aki olyan vőfét akar, ezért az jó, hogy mindenki olyant választhat, amit igazából szeret. Tehát az én stílusom se tetszik mindenkinek, én egy visszafogottabb vagyok, aki nem föltétlen szeret bohóckodni egy lagziba, szívesen nyitott vagyok bármilyen a hangulat feldobó alkotásra, vagy bármi olyan, amit a fiataloknak tényleg szükségük van abba a lagziba, de nem vagyok az a típusú, aki nagyon főtől szeret szerepelni. Tehát én örvendek annak, hogy van választék, nem ebből élek, amint már mondtam, viszont valljuk be őszintén egy pici kiegészítő is, hisz akkor a gyerekeim vannak, hogy most már lassan kettő egyetemen van Kolozsváron, egy középiskolába, tehát oda kell anyagi segítség is, anyagi utánpótlás, úgyhogy jól jön, de nekem kikapcsolódás, ezért nem látok én konkurenciát se, semmit se, tehát ahány lakadalmam van egy évben, az pontosan elég. Úgyhogy az ilyen 23-27 lagzik sok is, mert családkárára is megy, hisz ennyi munka mellett a családra is kéne szakítani időt, nem mindig sikerül, hogyha a feleségem ez itt sokszor meg is ró, de hát na, megszoktam már.
Ne hagyjuk ki, hogy van egy humortársulatotok is, az Orotvai Komák, még az is egy lapáttal tesz erre az egészre. Mennyire előny például a vőfélyeskedésnél, hogy téged ismernek humoristaként is?
Igazából annak köszönhetem, hogy az Orotvai Komákkal, amikor elkezdtünk foglalkozni, akkor az emberek persze, hogy felkapták a fejüket, hogy én egy ilyent is tudok, és akkor láttak fantáziát abba, hogy az ő lakadalmat ő el tudná képzelni, hogy azt én vezessem le. Persze, hogy nem akartam hozzáállni, azt röviden elmondom, hogy súlyos beszédhibás voltam gyermekkoromban, valószínű, rengeteg frusztrációt is hagyott ez bennem, ezért a színpadnak köszönhetem, hogy a beszélgető készségemet az újra magyarul megtanultam újra beszélgetni, mert nem volt erre egy gyógyszer. Logopédushoz próbáltam járni, és saját magamtól megtanultam újra beszélgetni a színpadnak köszönhetően. Az én saját lakadalmomban meg sem mertem köszönni a nász népnek az ajándékot, a feleségem, tehát a tyúk kukorékolt. Viszont most én elrontam a más lagziát, most ez vicc volt, tehát elmerem vállalni, és szerintem elég jól teszem is a dolgomat, úgyhogy nem egy hátrány abszolút.
Én amióta ismerlek, én úgy látom, hogy egy ilyen szerethető, nagyon közvetlen alak vagy, de minél nagyobb a hírnév és minél többen szeretnek, bizonyára, hogy egyre több lesz az irigyes is. Te ezt mennyire érzed, ezt a kettősséget?
Érzem sajnos, megvan a hátránya, bármilyen népszerű dolgot is próbálsz tenni, és el tudod hitetni az emberekkel, hogy civilként megmaradni akaró ember vagy. Nagyon nehéz a politika akarva akaratlanul, hát úgymond rád telepedik, és felhasználják a nevedet, ilyenkor vissza is élnek vele, és biza akarva akaratlanul belerángatnak, vagy beletolnak olyan dolgokba, amit utálsz örök életedbe, tehát nem szeretnéd a nevedet adni egy olyanra, ami neked nem jó, ami mellett próbáltál mindig kiállni, sajnos nem úgy sül el, sajnos megvan a hátránya is, de én ameddig lehet, megpróbálok maradni annak, aki eddig is voltam, és ellenség az kerül, tehát minél népszerűbb vagy, annál több az ellenséged is, sajnos.
Gálpán László gyergyószárhegyi erdőmérnökkel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Fazakas István énekel.
Udvarom közepét keskeny árat hasítom. Szívemet barna leány búsítva. Barna leány, ne búsítsd a szívemet, így-is, úgy-is te veled töltöm el az életemet. Udvarom közepén van egy árokban szeretem a faluba. Fürdik, fürdik, mégis áros a tulla. A legszebb szákis leány, szeretem a faluba.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Csiszer Annát hallgattuk, jövő kedden itt a Gazda Életben, többek között Szabó János Vajda Szent Iványi díszállattenyésztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Székelyudvarhelyről jelentkezünk. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Hagyjatok szeretni, hagyjátok a szemet rá.
Kerestély László énekelt, kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda életműsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Maros Művész Együttes korondibájával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.